Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Erősödik a hőség. Hétvégén néhol 39 fok is lehet. Szombattól keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben, és a vörös kódot is meghosszabbították.
Elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett a visegrádi négyek, céljuk, hogy erős, hiteles hang legyenek az európai döntéshozatalban.
A TISZA párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek.
Az időjárásról.
Napos idő lesz ma, nagyon erős UV-sugárzással. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Akár 37 fok is lehet a következő napokban. A nagy meleg miatt hőségriasztás van érvényben, a vörös kód hatáját pedig keddé félig meghosszabbították. A szakemberek most is azt hangsúlyozzák, hogy mindenki tartsa be az ilyenkor szükséges óvintézkedéseket. Kovács Márton összeállítása.
Amikor hétvége van, vagy szabadság, lejövünk vízpartra.
Sok folyadék, pihenés.
Van légkondim, úgyhogy napközben néhányszor bekapcsolom.
Mindenki máshogy próbálja elviselhetővé tenni a hőséget. A vízre, a légkondicionáló berendezésre és a vízpartra is szükség lesz, mert az előrejelzések szerint a következő napokban folyamatosan melegszik az idő.
Ez még csak a forróság kezdete.
Szombattól akár a napi hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Hívta fel a figyelmet Pál Márton meteorológus, aki hozzátette, hogy az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
Kevés gomoly felhő képződik majd, ezekből a csapadék elvétve fordulhat elő. Péntekre, szombatra a 33-35 fokból inkább már a 36-37 fokos maximum lesz a jellemző, sőt, szombaton már egy-egy helyen 39 fok is előfordulhat, az éjszakák is egyre kevésbé lesznek frissítőek.
Péntek éjfélig másodfokú, szombattól keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
Ilyen meleggel még eddig nem találkoztunk, az ország nagy részében 29 fok felett lesz a napi középhőmérséklet. Ez a rendkívüli hő mindenkit megterhel.
Az idő a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat, a szív- és érrendszeri betegeket veszélyezteti elsősorban, mondta Krónikának a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Páldi Anna hozzátette, ilyenkor kiemelten fontos a folyadékpótlás, akár a szokásosnál kétszer többet is kell inni. A legjobb, tette hozzá a szakértő, ha ásványvizet, gyümölcslevet vagy limonádét iszunk. Mivel azonban a sóveszteséget is pótolni kell, a levesek is jó hatással vannak a szervezetre. Kerülni kell azonban a cukros vagy magas koffein tartalmú üdítőket, valamint a tömény alkoholt.
Ha elmegyünk, házon kívül vagyunk, vigyünk magunkkal elegendő folyadékot, hogy útközben is tudjunk inni, az UV-sugárzás ellen is kell védekezni. Ha meglátogatunk valamilyen strandot vagy szabad vízfelületet, akkor ügyeljünk arra, hogy felhevült testtel ne ugorjunk be hideg vízbe, hanem fokozatosan hűtsük le a szervezetünket.
Nagy melegben romlik a koncentráció, nő a reakcióidő, türelmetlenek, ingerlékenyek lehetnek az emberek. Páldi Anna felhívta a figyelmet arra, hogy hőségben figyelni kell a test hűtésére is. Ezt javasolt vízpermettel, nedveskendővel, langyos zuhannyal vagy lábfürdővel elvégezni. Aki pedig teheti, víz közelben, strandon, vízparton töltse a legmelegebb órákat. Emellett a magas UV-sugárzás miatt javasolt legalább 30-as fényvédőfaktoros naptejjel óvni a bőrt.
Ennek a hőhullámnak az egyik következménye a test túlmelegedése, ami hőkimerüléshez, úgynevezett hőgörcsökhöz vezethet, és a végső extrém stádium a hőguta, amikor a szervezetünk hőmérséklete 40 fok fölé emelkedik, és tartósan ilyen magas. Ez egy életveszélyes állapot, itt mindenképpen el kell kezdeni a beteg hűtését, hogyha eszméletén van, akkor itatni kell.
A hőség miatt jövők eddig meghosszabbították a vörös kódot. Ezt a szociális és családügyi miniszter jelentette be közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, hogy figyeljünk egymásra. A rendelkezésnek két célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban, a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat.
A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a délalföldön, a termésátlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Víg András összeállítása.
Békés Csaba mellett a korábbi években 7-8-9 tonnát is be tudtak takarítani hektáronként, most azonban mindkét növényből csupán 2-3 tonnás eredmény várható, ami az elmúlt évek legrosszabb termése. Ráadásul a felvásárlási árak jelenleg tonnánként 53 ezer forint körül vannak, mondja Bocsár Tamás, családi gazdálkodó.
Egyelőre a piaci árak ezt a 53 ezer forint környéki tonnánkénti árat igazolják vissza. Egyelőre, hát nem tudjuk, hogy a jövőben mi várható, de ez 2-3 tonnás terméseknél teljesen mínuszos, tehát még az önköltséget sem fogja fedezni.
A múlt héten a Dél-Alföldön esett eső a napraforgónak és a kukoricának jót tett, az őszi kalászosokon azonban már nem segített, sőt, Békésben még rontotta is a minőségét, mondja Kozsuk Kornél, a Nemzeti Agrárkamara Békés vármegyei elnöke.
Mondhatjuk azt, hogy gyenge termés átlagnál, gyenge felvásárlási ár, nagyon nehéz őszi kalászos évvel érézünk.
A kertészeti kultúrák még érzékenyebbek a szárazságra, mint a szántóföldi növények. A paprikát például 2 naponta, a paradicsomot ritkábban, de bőségesebben kell öntözni. Csóka Ferenc esztergomi gazdálkodó az M1-nek azt mondta, létfontosságú az öntözés, de nem mindegy, hogy milyen vizet kapnak a növények.
Nehogy kútvízzel locsoljunk, pláne ilyen rekkenő melegbe, tartályba gyűjtsük föl a kútból a vizet, hadd melegedjen át, és csak meleg vízzel locsoljuk meg a növényzetet. Lehetőleg kora reggel, és a levélzetet ne érje, hogy nehogy gombabetegségek szaporodjanak el rajta.
Hódmezővásárhely mellett a hőség és az asszály miatt közepes mennyiség termett, mondja Kuruzsa Tamás, vezérigazgató helyettes.
Az őszi növényeink kedvezőtlen terméseredményt produkálnak. Míg az elmúlt időszakban 7-8 tonnás őszi árpákat arattunk, addig most 4-5,5 tonna között vagyunk.
A szárazság miatt a gazdák fokozott alapossággal készítették fel a gépeket az aratásra. A katasztrófa védelem pedig a nagyobb gazdaságoknál szemlét is tartott, hogy megelőzzék a gépek hibájából keletkező tüzeket. Egy gabonamező leégése ugyanis még tovább rontaná az amúgy is gyenge termés átlagot.
Az áramszolgáltatásban, az oktatásban és a közlekedésben is gondokat okoz a hőség Európában. Az Egyesült Királyságban csütörtök estig vörös riasztást adtak ki a kánikula miatt. Több száz iskolából korábban hazaengedik a diákokat, a vasúttársaságok pedig járatritkításokat jelentettek be. Az osztrák iskolák osztálytermeiben csak nem 30 fokos melegben ülnek a diákok. Milánóban kedden több erőmű leállt, az áramszolgáltatás számos kerületben megszűnt, miután a rendszer nem bírta el a fokozott klímahasználatot. Szokolai Kinga és Tótfalusi András összeállítása.
London szinte forr. Szögezte le kedden a londoni klímaakcióhét keretében tartott beszédében az ENSZ főtitkára. Aki csak teheti, a víz közelébe vonul szerte Angliában. Az enyhébb időjáráshoz szokott briteket extrém, veszélyes hőségre figyelmeztették a héten. A hőmérséklet a 39 fokot is elérheti. Több száz iskola jelentette be, hogy hamarabb hazaengedik a gyerekeket a forróság miatt. A vasúti társaságok pedig számos járatot töröltek, csökkentett üzemben működnek. Azt kérték az emberektől, hogy csak akkor induljanak útnak, ha nagyon muszáj. A vörös riasztás csütörtök estig van érvényben. A lakosságnak azt tanácsolták, hogy fogyasszanak sok vizet, és inkább az árnyékos, hűvös helyeken tartózkodjanak. A bécsi iskolában a légkondicionáló berendezések nélküli osztálytermekben csak nem 30 fokos forróság van. A gyerekeket inkább kiviszik a szabadba. A tanárok nagyon kreatívak, mindent megtesznek azért, hogy a gyerekeknek ne kelljen órákon át az osztálytermekben ülniük. Kimennek a szabadba, kirándulásokat szerveznek, vízi játszóterekre mennek és hasonló programokat szerveznek. Nagy köszönettel tartozunk nekik, hogy elviselhetőbbé teszik a gyerekek minden. De ez nem jelent hosszú távú megoldást, nyilatkozta a bécsi állami iskolák személyzeti képviselője. Ausztria egyes részein csak júliusban veszi kezdetét a nyári szünet, de sok iskola azt tervezi, hogy a hőség miatt korábban vakációra engedi a diákokat. Olaszországban már több halálos áldozatot követelt a hőség. Itt annyira megnövekedett a légkondicionáló berendezések használata, hogy a rendszer összeomlott, több erőmű leállt, a főváros számos pontja áram nélkül maradt. 2026-ban elfogadhatatlan, hogy ilyen zavarok lépjenek fel. A mentőszolgálatokat, a rendőrséget is érinti, a segélyhívók nem működtek, minden leállt, még az önkormányzat rendszere is, panaszkodott az egyik kerület polgármestere. Az áramszünet csak nem 2000 embert érintett délután 2 órától egészen késő estig. Többen a liftekben rekedtek, őket a hatóságok mentették ki.
Az elmúlt éjszaka is voltak halálos áldozatai az orosz dróntámadásoknak Ukrajnában, az ukrán válaszcsapások pedig egyre nagyobb károkat okoznak Oroszországban. Részletek Iváncsik Attilától.
A kelet-ukrajnai Harkiv és Dnipropetrovszk megyében 4 halálos áldozata és mintegy 30 sebesültje van a legújabb orosz dróntámadásoknak. A közép-ukrajnai Krivij Rih városában 3 helyi civil halt meg, 20-an megsebesültek. A déli Zaporizsjában benzinkút, Szumiban pékség, Poltavában gyárépület égett ki. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai után áramellátás nélkül maradt a mintegy 500 000-es Szevasztopol, a Krím-félsziget legnagyobb városa. 15 oroszországi megyében akadozik a lakossági üzemanyagellátás. Korlátozásokat is bevezettek. Miután az ukrán fegyveres erők az elmúlt hetekben folyamatosan támadták drónokkal a legnagyobb oroszországi olajfinomítókat. A kijevi sajtó közben arról ír, Washingtont meglepte, hogy az ukrán hadsereg milyen jelentős károkat tud okozni Oroszországnak. A Pravda szerint az ukrán válaszcsapások rámutattak Oroszország sebezhetőségére, ami arra is hatással lehet, hogy az Egyesült Államok engedélyezze a nyugati rakéták ukrajnai gyártását.
Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozója után a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel tartott egyeztetés után hangsúlyozta, Közép-Európa az Európai Unió legfejlődőképesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés kell. A partnerországok kormányfői mindannyian arról beszéltek, hogy a visegrádi csoport ismét erős lehet Európában. Kovács Márton összeállítása.
Magyarország örömmel tér vissza a visegrádi négyek együttműködésébe a legmagasabb szinten, és mindig számíthatnak ránk a partnereink.
Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 csoportot. Akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja. Sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön. Hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjen meg az európai döntéshozatalban.
Kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsé átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
Európa sikerének alapja a versenyképes gazdaság, jelentette ki Magyar Péter, aki hozzátette, megfizethető energiára szükség van. Emellett a kiberbiztonság, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés és az innováció terén is erősíteni kell az együttműködést. A találkozón tárgyaltak az észak-déli közlekedési és energetikai folyosók továbbfejlesztéséről, valamint egyetértettek abban, hogy továbbra is támogatják a nyugat-balkáni országok európai integrációját. Erősek voltunk és ismét nagyon erősek akarunk lenni. Ez a célja a júliustól az év végéig tartó szlovák uniós elnökség programjának, közölte Robert Fico szlovák miniszterelnök. Hangsúlyozta, fontos, hogy az európai kihívásokra a tagállamoknak külön-külön is legyen válaszok.
Kellőképpen bölcsek vagyunk ahhoz, hogy csak olyan témákat tegyünk az asztalra, amelyek összekötnek bennünket. És a szlovák elnökség nevében szeretném megígérni, hogy az asztalra nem teszünk olyan témákat, amelyek elválasztanak bennünket, mert teljesen természetes, hogy az országok között eltérő álláspontok is vannak. De itt egy nagy közös agenda van, közös ügyvitel, ahol azonosak a nézeteink, és hogyha megállapodunk, még erősebbek leszünk.
A visegrádi négyek jelentik Európa jövőjét, jelentette ki a cseh miniszterelnök. Andrej Babis biztos benne, hogy sikeres lesz az együttműködés.
Meggyőződésem az, hogy az a koordináció, amivel mindig is rendelkeztünk, ami mindig ott volt az Európai Tanács ülései előtt, hogy ki mit fog mondani, mit fog képviselni, ahol jóvá hagytuk a közös fellépéseket, hogy sikeresek legyünk. Ez továbbra is ismételten így lesz, és nagyon szépen köszönöm a kollégáknak, hogy ismételten egy csónakban nevezünk.
Ha megértjük, hogy ami összeköt minket, az erősebb, mint ami szétválaszt, akkor Európa felfigyel ránk és meghallgat minket, mondta a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk hozzátette, ha a közösség országai együttműködnek, a V4 újra meghatározó erő lehet Európában.
Minden azon múlik, hogy visszatérünk-e ahhoz, ami sok évvel ezelőtt működött közöttünk, ami a bizalomra épített, a kölcsönös lojalitásra épült, és egymás megérzésére, hogy megérezzük közös érdekeinket. Ez elhalaszthatatlan Európában, és ez teljes mértékben dominál a különbségek fölött.
A csoport következő soros elnöke, Szlovákia miniszterelnöke mindhárom vezetőt meghívta Pozsonyba egy következő találkozóra.
A nyilatkozatok alapján a visegrádi négyek célja a regionális együttműködés újraélesztése, nem pedig egy az Európai Unióval szemben álló alternatív szövetség létrehozása, mondta Gönczi Róbert, a Migráció Kutatóintézet elemzője.
A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, bár az elmúlt években jelentősen meggyengült a V4 partner országai közötti kapcsolat, a közép-európai régió felismerte azt, hogy a saját észak-dél irányú összeköttetése legalább olyan fontos, mint a nyugat-európai országokkal való együttműködés.
Látjuk azt, hogy lesz több olyan együttműködési tér is, ami attól függetlenül is működött, hogy időközben a V4 átment talán a legsúlyosabb válságán, amióta létezik, és maga az intézményi struktúrája a V4-nek érintetlen maradt, tehát nem szűnt meg a V4. Most egyszerűen csak életet kell lehelni azokba a háttérszervezetekbe, amik működtették eddig is, és mekkora szerencsénk van, hogy pont most Magyarország adja a soros elnökségét a V4-nek, hiszen itt egyfajta felütése is van ebbe a történetbe. Magyarország mondjuk össze tudja hívni Gödöllőn a V4-es kormányfőket, és ez alapján is látjuk azt, hogy tekintve, hogy mindenki elfogadta a meghívást, hogy van igény Lengyelország, Csehország és Szlovákia részéről is, hogy egyfajta reformot sikerüljön végrehajtani a V4-en belül.
Benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot. Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt országgyűlési képviselője szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata szükséges. Ebbe bevonnák a nyilvánosságot és a témával foglalkozó szakembereket is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán a javaslatról azt írta, évtizedes adósságot törlesztenek ezzel. Ambrus Róbert összeállítása.
Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a Mellétei Barna Márton által kedden benyújtott törvényjavaslatban. A Tiszapárt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása. A most benyújtott javaslat szerint felülvizsgálják a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló összes 1990. február 14-e előtt keletkezett pártállami iratot. Bevonják a munkába a korábban ilyen kutatásokat végző szakembereket. Létrehoznak egy tanácsadó bizottságot, ami javaslatokkal segíti a felülvizsgálati tevékenységet. Ennek 11 tagja lesz, akiket határozatlan időtartamra nevez ki a kormány. A bizottság elnöke és 4 tagja a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, vagy más nemzetbiztonsági gyakorlattal, szakismerettel rendelkező személy lesz. A törvényjavaslat szerint szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata. Vállaltuk, megcsináljuk, évtizedes adósságot törlesztünk ezzel, írta a Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök április végén jelentette be, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én hozzák nyilvánosságra az aktákat. A kormányfő erről beszélt Nagy Imre újratemetésének emléknapján is a parlamentben.
A Magyarországgyűlés 36 éves hiányát és tartozását mi most jóvá tesszük, még az október 23-ai nap előtt, az 56-os forradalom kitörésének 70. évfordulója előtt, és nyilvánosságra fogjuk hozni, betekinthetővé tesszük az ügynök aktákat.
Már a rendszerváltást megelőző tárgyalásokon előkerült az ügynökakták megnyitásának kérdése. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a Nemzeti Kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. Később a két párt újra követelte az akták megnyitását, miután kiderült, hogy a belügyminisztérium továbbra is figyeli az ellenzéki pártokat. Az ügynökakták kérdése 2002-ben azzal került újra a figyelem középpontjába, hogy kiderült, az akkori miniszterelnök Medgyesi Péter kémelhárítóként dolgozott a Kádár korszakban. 2010 után többször került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról, azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. Két hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség.
Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénz és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben.
Lényegesen csökkentette inflációs előrejelzését tegnap a Magyar Nemzeti Bank. Ezzel összhangban 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte a kamatot a monetáris tanács. Varga Mihály jegybankelnök kiemelte, még az árrésztoppok kivezetésével sem emelkedne a cél fölé az infláció, így most lenne lehetőség ezeknek a korlátozó intézkedéseknek a megszüntetésére. A jegybankelnöke a következő két ülésre további kamatcsökkentést vetített előre. Pálfai Csikó összeállítása.
A monetáris tanács az alapkamatot 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte.
Az elemzői várakozásoknak megfelelően kedden csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Legutóbb februárban hajtott végre hasonló intézkedést az MNB. Az alapkamat azért kiemelten fontos, mert a jegybank ezen keresztül befolyásolja a banki hitelek kamatát, a betéti kamatokat, a forint árfolyamát és a gazdasági növekedést is. Így például a magas alapkamat drágábbá teszi a banki kölcsönöket, vagyis kevesebben vesznek fel hiteleket, ami visszafogja a fogyasztást és a beruházásokat, holott ezek a gazdasági növekedés hajtómotorjai. A jegybank elnöke a mostani döntést azzal indokolta, hogy az inflációs kilátások javultak, hazánk kedvező kockázati megítélése fennmaradt, miközben a közel-keleti helyzet rendeződésével az energiaárak is mérséklődtek, így a globális környezet is kedvezőbbé vált.
Előre tekintve a kedvező folyamatok fennmaradása esetén a monetáris tanács további kamatcsökkentésekre lát teret a nyár folyamán, miközben pozitív reálkamatot tart fenn. A kamatcsökkentések folytatásáról a monetáris tanács a szeptemberi inflációs előrejelzés, inflációs jelentés alapján dönt.
Varga Mihály azt is elmondta, hogy az inflációs előrejelzés pályája jelentősen lejjebb került, aminek az oka az erősebb forint, illetve az olcsóbb élelmiszerek és alacsonyabb energiaárak. A Nemzeti Bank szerint utóbbiak csökkenése miatt így a védett tár kivezetése nem okoz üzemanyagáremelkedést, valamint az árrés korlátozások azonnali kivezetésével sem emelkedne az infláció a jegybanki cél fölé, és nem fenyegetné az árstabilitást. A döntés ugyanakkor nem a jegybank, hanem a kormány kezében van. Az NMB előrejelzése alapján egyébként idén az infláció 1,8%, jövőre 2,3%, 2028-ban pedig 3% lehet.
Az elemzőknek a túlnyomó többsége számított erre a lépésre.
Magyarországon a kedvező folyamatok miatt annak ellenére csökkent az alapkamat, hogy szinte az összes európai jegybank tartotta, vagy emelte a szintjét. Erről beszélt az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője az M1-en. Horváth Sevestyén rámutatott, hogy hazánkban régiós szinten továbbra is magasnak számít a kamat. Ez ugyanakkor hozzájárul a forint erősödéséhez, ám az nem mindenkinek kedvez.
A legjobb forint árfolyama stabil, mind az erősödő, mind a gyengülő forintnak megvannak a nyertesei, például a mostani, most már másfél éves forint erősödésének, vagy az elmúlt három hónapban kiemelkedően nagy erősödésnek a magyar emberek olyan szempontból nyertesei, hogy a külföldi nyaralás az olcsóbbá válik. Ugyanakkor megvannak a vesztesei is, például a magyar vállalatok, akik a külföldi piacokra termelnek, most a forint erősödése miatt alacsonyabb bevétellel néznek szembe.
Horváth Sevestyén szerint előbb-utóbb ezért meg fog fordulni a forint árfolyama, vagy pedig a jegybank is a kormányzat fog megállt parancsolni a forint erősödésének.
Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint a magyar euró bevezetéséről szóló kormányzati terv azt az üzenetet közvetíti a pénzpiacoknak, hogy a kabinet célja egy megfontolt és fenntartható gazdaságpolitika kialakítása.
Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az Európai Bizottság küldöttsége pénteken Budapestre érkezik, hogy az uniós fizetőeszköz bevezetéséről tárgyaljon a kormány tisztviselőivel, hangsúlyozta. Az euró mellett szól, hogy megkönnyíti a nemzetközi kereskedelmet, csökkenti az árfolyam kockázatot, valamint hozzájárulhat az árstabilitás és az alacsony infláció fenntartásához. Hátránya viszont, hogy mérséklődhet a jegybank mozgástere a monetáris politikában.
Megfigyelhető, hogy az euró bevezetése utáni első időszakban azért például a kiskereskedők részéről lehet nyomás az árak emelésére, ha bár ez azért nagyon szabályozott, és sokan úgy élhetik meg valóban ez egyén szintjén, hogy növekednek az árak. Ezért azt érdemes mindig figyelembe venni, hogy hosszabb távon mi történik a gazdasággal az árak, hogy tudnak esetleg egy rövidebb emelkedési átmeneti időszak után visszakorrigálni, és mi lesz a versenyképességgel. Erre rossz példa Görögország, sok kihívás elé ez most Szlovákia, de egyébként a szlovén gazdaság pedig tulajdonképpen merített az euró bevezetéséből.
Újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban a MÁV, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy végül az államnak kelljen visszavennie a céget. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavítás teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter.
3 perc múlva 00:30. Adásunkban addig elmondtuk, hogy erősödik a hőség, hétvégén néhol 39 fok is lehet, szombattól keddig 3. fokú hőségriasztás lesz érvényben, és a vörös kódot is meghosszabbították. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 000 gyermek nyaralhat a programban.
Déli krónika.
Megkezdődött az országgyűlésben a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló javaslat vitája. Az előterjesztés szerint a települések vezetőinek fizetését a jelenlegi szinten rögzítik, a vármegyei közgyűlési elnökökét pedig csökkentik. Megszüntetik a havi költségtérítést is. A jelenleg érvényes szabályok szerint az érintettek fizetése július 1-től emelkedett volna. Brieska Dániel beszámolója.
Hosszan vitázott kedden az országgyűlés a polgármesterek fizetéséről. A Tisza párt országgyűlési képviselője Szabó Tibor által benyújtott törvényjavaslat befagyasztaná a polgármesteri illetményeket. Megszüntetnék az automatikus, az országos átlagbér növekedéséhez kötött emeléseket.
Nem engedhetjük meg, hogy 2026. július 1-én minden külön döntés, minden külön vita nélkül automatikusan megemelkedjen a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye. Ez a dátum sürgető. Ha most nem cselekszünk, a mechanizmus magától a ház beleszólása nélkül lép működésbe.
A jelenlegi szabályozás szerint júliustól csak nem 9%-kal emelkednének a fizetések. A Tisza párt szerint ez a jelenlegi gazdasági és költségvetési környezetben nem indokolt. Ha a javaslatot elfogadják, a polgármesterek illetménye változatlan marad, a vármegyei közgyűlési elnököké pedig csökken.
A Fidesz-KDNP rendkívül nagyvonalúan járt el a politikai vezetők bérének megállapításakor.
A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy a kormány támogatja a javaslatot. Stumpf Péter szerint jelentős igazságtalanságot orvosolnak azzal, hogy 50%-kal csökken a vármegyei közgyűlési elnökök jövedelme.
Ez a javaslat nem sérti az önkormányzati autonómiát, nem jár érdemi elvonásokkal, sem hatáskörök, sem források tekintetében.
A Fidesz szerint a javaslat túlmutat a javadalmazás kérdésén, mert arról is szól, hogy milyen szerepet szánnak az önkormányzatoknak. fogalmazott Kont Zsófia.
Társadalmi egyeztetés nélkül kívánják ezt a javaslatot elfogadni. A frakciónk részéről kifejezetten eljárási okok miatt nem tudjuk ezt támogatni, és azt javasoljuk, hogy mindenféle szempontból egyeztessenek erről az érintettekkel.
Az önkormányzati rendszer dolgozóit jobban meg kell fizetni a KDNP vezérszónoka szerint.
Önök úgy gondolkodnak, hogyha a személyi kiadásokon spórolnak, akkor ebből majd dologi kiadások lesznek. Én meg azt mondom, hogy ez egy teljesen elhibázott gondolkodás.
Mondta Hargitay János. A Mi Hazánk képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a kis településeken szinte minden feladat a polgármesterekre és a közvetlen kollégáikra hárul, a kormány mégis rajtuk akarja elverni a port, mondta Dócs Dávid.
Számos volt kollégámmal, polgármesterrel beszéltem, és mélységesen fel vannak háborodva, hiszen nem egy ilyen hozzáállást vártak az önök kormányától.
A polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki fizetésekről szóló javaslatról várhatóan a jövő hét elején szavaz majd az országgyűlés.
A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két Tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint az idei 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését.
Müller Anna, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat.
A cél az, hogy a szakmai szervezetek széleskörű bevonásával olyan tér szülessen meg, amely alkalmas a pedagógusok valós teljesítményének mérésére. Az új tér legyen elfogadott és szakmailag megalapozott. Továbbá legyen kialakítva az a támogatás az igazgatók számára, amelynek segítségével jól és hatékonyan tudják kihasználni a majdani értékelési és visszajelzési rendszer adta lehetőségeket.
A választási időszakban és az azt megelőző két évben inkább az országos politika volt előtérben, de ez most változhat, mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője a közmédiának.
A párt mai háttérbeszélgetése előtt Szepesfalvi Anna arról beszélt, most adott a lehetőség, hogy ismét közvetlenül a várost érintő ügyekre koncentráljanak.
Fél éves költségvetést fogadtunk el a Tisza pártnak a fővárosi frakciójának a kérésére, mert ők azt mondták, hogy ugye, hogyha áprilisban megtörténik, ami megtörtént és kormányváltás van, akkor itt igazából egy teljes újragombolása lesz a költségvetésnek, hiszen források bővülni fognak, és rendeződik a kapcsolat a kormányzat és a főváros között, és ez anyagilag is megtörténik. Ehhez képest azt látjuk, hogy ez nem történt meg. Feszültség van, halogatás van, úgyhogy gyakorlatilag hiába fogadtuk el ezt a fél éves költségvetést, ugyanezek mellett az elvek mentén tudjuk csak a következő fél évben folytatni.
Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az intézkedés a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Linc Mayer Szilvia hangsúlyozta, a jövő héttől érvényes változás a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, azonban az árakra már most is hatással lehet.
Dömping mennyiségben rengeteg csomag jön hozzánk is, tavaly 204 millió ilyen kis csomag érkezett Magyarországra, és nekünk is voltak ellenőrzéseink. Egy nap a kiemelt napokon 3-500 csomagot vizsgált át a NAV, és ezek általában 40-60%-ában talált valamilyen fogyasztóvédelmi, illetve jellemzően hamisított terméket ezekben a csomagokban. Tehát itt a fogyasztóvédelem, a kereskedők védelme, emiatt fontos valamilyen változást bevezetni ebben, és ez az első lépés.
Továbbra is vizsgálják a Szimva-patak elszíneződésének körülményeit. A jelenlegi információk alapján a vízbe került anyag emberre nem veszélyes, közölte Miskolc város aljegyzője.
Nagy Boglárka elmondta, hogy a vízfolyás a miskolci Tatár utcai fűtőmű egyik gőzfejlesztő kazánjának karbantartási munkájának következtében színeződött el. Hozzátette, a polgármester elrendelte az eset teljes körű kivizsgálását.
Azonnali hatállyal kérte a MIHÖ ügyvezetőjét, hogy részletes tájékoztatást adjon a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló ilyen eset a jövőben ne forduljon elő. A színvába beömlő csapadékcsatorna szakasztól egészen a szennyezettség forrásáig gondoskodtunk a csatorna teljes keresztmetszetének átmosásáról, tisztításáról, egyidejűleg a csatornába leülepedett anyag eltávolítására is sor került. Megelőzendő, hogy ez az anyag a színvába ne kerüljön. A környezetvédelmi hatóság által folytatott biológiai és kémiai vizsgálat jelenleg folyamatban van, ennek eredménye várhatóan a mai napon elkészül.
Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. A szervezők állami támogatásból augusztus végéig több mint 40 ezer gyermeknek nyújtanak gondtalan kikapcsolódást. Általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyerekek, állami gondoskodásban élők, nevelőszülői hálózatból érkezők, tanodásdiákok, valamint külön turnusokban családok is részt vehetnek a programban. Falucska Ivett összeállítása.
Nyüzsgő gyerekektől hangos ismét a Zánkai Erzsébet tábor. A Tófei Kincskereső általános iskolából 42 diák érkezett üdülni a Balaton partjára. Közülük többen hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek, akik vélhetően nem jutottak volna el nyaralni idén. Mondta Gerencsér Lászlóné tanító.
A Balaton közelsége, ez a mindennapi sándorlási lehetőség, ezek a programok, amiket nyújtanak számunkra, a tudomány, a sport, a hősök tematikájában épülő foglalkozások, valamint ez a bőséges változatos program kínálat garantálja, hogy a gyerekek egy élményekben gazdag, felejthetetlen hetet töltessenek el itt Zánkán.
A Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola diákjai közül is több mint 40-en üdülnek a Zánkai Erzsébet táborban. Nagyné Molnár Rózsa fejlesztőpedagógus elmondta, a nyaralás kötetlen környezete segít abban, hogy a diákok oldottabbak legyenek, problémáikról könnyebben beszéljenek, megnyíljanak.
Az iskolában csak azt látjuk, hogy a tanórán és a szünetekben viselkedik, itt pedig látjuk a szociális készségeiket is, hogy mennyire tudnak alkalmazkodni egymáshoz, mennyire segítőkészek. Én azt gondolom, hogy új barátságok köttetnek, szívesen beszélgetnek egymással.
Az Erzsébet táborok Magyarország legnagyobb táboroztatási programját jelentik. Iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak, illetve határon túli magyarok is érkeznek üdülni. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki több helyszínen. Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron, az erdélyi Erzsébet táborban, illetve a Bács-Kiskun vármegyei Ágota falván. A szervezők állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A családoknak ez mindössze 1000 forintba kerül. Számolt be a részletekről Darabánt Judit, az Erzsébet táborokat szervező, Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány sajtófőnöke.
A táborok filozófiájának a középpontjában az élményszerzés, az élménynyújtás áll. A kulturális szórakozás és a kikapcsolódás, ez a fő jellemzője az Erzsébet táboroknak, de emellett élménypedagógiára épülő indirekt tanulás és kompetenciafejlesztés is szerepet kap.
A sajtófőnök hozzátette, az Erzsébet táborokban a biztonság is fontos. A 24 órás gyermekorvosi ügyelet mellett az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van. A strandon pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között helyenként csak araszolnak a járművek. Különösen Tata és Tatabánya között torpan meg a kocsisor. Dolgoznak az M0-ás keleti szektorán az M5-ös felé az M4-es csomópontnál. A 39-es kilométernél a külső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás. Mentenek egy teherautót az 54-es főúton a 77-es kilométernél. A főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.
Fővárosi információk következnek.
Jó napot kívánok! A fővárosban ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányúsítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszt pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok használhatják. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Fokozódik a hőség, megdőlhetnek a meleg rekordok, már az éjszakák sem hoznak enyhülést, a várható időjárásról Molnár Csilla meteorológus beszél.
Köszöntöm a hallgatókat. Bizony biztos, hogy a hétvégén, illetve a jövő hét első napján dől majd meg meleg rekord. Már elviselhetetlen lesz a meleg, hiszen akár 40 fok is valószínű vasárnap, jövő héten pedig 41 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Egyébként ma még a déli délkeleti tájakon egy-egy rövid ideig tartó záporzivatar is előfordulhat, holnap már csak a legdélkeletebbi pontokon, aztán utána felhőtlen lesz az idő, szikrázó napsütéssel, egyre fokozódó UV-sugárzással, és ahogy már mondtam, meleggel. Napközben elmondtam, hogy 40 fok is lehet, az éjszakák során pedig egyre inkább 20 fok környékén alakulnak a minimum értékek, úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Krónika, a szerkesztő Király Erzsébet. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Hatodik világbajnokságán is gólt szerzett Cristiano Ronaldo, Tátrai Dávid is a Dubrovnik vízilabdázója lesz. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában, Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá a sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Most a 41 éves klasszist hallják.
Nagyon boldog vagyok a rekord miatt, de ami még fontosabb, az a győzelem, amit a csapat ért el. Keményen dolgoztunk, és sikerült is javulnunk az első mérkőzéshez képest. Néha előbb szenvedni kell, hogy aztán később valami jó jöhessen, és velünk pontosan ez történt. A lényeg, hogy magabiztosan nyertünk, és így jó eséllyel teljesítjük az első célunkat, a csoportból való továbbjutást.
A portugálok az első meccsen 1-1-es döntetlent játszottak a Kongói Demokratikus Köztársasággal. Tegnap viszont tehát 5-0-ra legyőzték Üzbegisztánt, most következzen a portugálok spanyol szövetségi kapitánya Roberto Martínez, aki természetesen Ronaldót is méltatta a mérkőzést követően.
Messi és Ronaldo is történelmet írt, mindketten hozzájárultak a labdarúgás fejlődéséhez. És szükségük van a rivalizálásra ahhoz, hogy ők egyénileg egyre tovább fejlődjenek. Ami a mi kapitányunkat, Ronaldót illeti, ő egy példakép. A 6. világbajnokságán szerepel, kiváló képességekkel rendelkezik. Keményen dolgozik nap mint nap, minden edzésen példás a hozzáállása, mint ahogy az öltözőben is. Megérdemelten lett a mérkőzés embere, készen áll a folytatásra. Mindemellett egy alázatos ember, ettől ennyire egyedi.
Most pedig hallgassuk meg a vesztes üzbék csapat szövetségi kapitányát, az aranylabdás védőt, Fábio Cannavárót.
The difference between this kind of national team is important.
Sajnálom a játékosokat, mert túl sokat dolgoznak, de persze a különbség a két csapat között jelentős volt. Amikor gólt kapsz az első 10 percben, az mindig megnehezíti a dolgokat. De a célunk az volt, hogy itt legyünk, hogy tapasztalatot szerezzünk, hogy próbáljunk jó dolgokat csinálni. Boldog vagyok, mert láttam a játékosaimon, hogy próbálkoznak. Szóval ez számomra nagyon fontos, mert tudom, mi van bennük legbelül, és tudom, hogy képesek megmutatni. Az első két körben Kolumbiával és Portugáliával kerültünk szembe. Ők a világ legjobb csapatai közé tartoznak. Szóval most megyünk, hogy újra felkészítsük a csapatot. Persze meg kell próbálnom megmondani a játékosaimnak, hogy ne adják fel, mert persze a mai nap 5 gólt kaptunk, ami túl sok.
We considering 5 goals today is too much.
Ugyanebben a négyesben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot magyar idő szerint ma hajnalban, a mexikói Guadalajarában, és így 6 ponttal már tovább jutott a K csoportból, ahol a 4 pontos Portugália követi. A Kolumbia-Kongó találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
Dacára annak, hogy nem volt túl gólgazdag a találkozó, és talán nem is volt különösebben látványos, de azért taktikai szempontból elég érdekesnek bizonyult. Ami azt kell, hogy mondjam, hogy a szokásos felállás volt, ami a világbajnokságon tapasztalható, amikor egy minőségbeli jobb csapat játszik egy kevésbé jóval. A kongói válogatott visszahúzódott a csátér felére, 5-3-2-es játékrendszert alkalmazva, ugye többségében igyekezett a labdaszerzések után főleg Bakambut megjátszani. Igazából különösebben kvalitás nem volt bennük, ezek a támadás szövések többnyire pontatlanok voltak, tehát gyakorlatilag inkább támadó lövésekkel vagy szögletekkel próbálkoztak. Ezzel szemben a kolumbiai válogatott ugye erre egy 4-3-3-as játékrendszert alkalmazott, klasszikus dél-amerikai stílusban. Sokat forgatták a játékot, tényleg öröm volt nézni az első 20 perc során 2-3 gólhelyzetét is adódott, különösen a széleken sokat kerültek a kongói válogatott mögé. Az első 20 percben Munoznak két gólhelyzete is volt jobb hátvéd pozícióból. Nagyon-nagyon sokszor, amint elveszítették a labdát, rögtön visszaszerezték a kolumbiaiak, tehát nagyon dominánsan léptek fel. A második félidőre kicsit visszaesett ez a kolumbiai válogatott, és már egyre kevesebb helyzet adódott. Megemlíteném Tamás Rodrigueznek a nevét, aki szintén a harmadik világbajnokságán vesz részt. Kolumbiában eddig csak Carlos Calderón és Freddy Rincón mondhatta el. Nagyon nagy sztár Tamás Rodriguez. Ennek ellenére Néstor Lorenzo lépett egy merészet és lecserélte a második félidő derekán. Az egyik legnagyobb sztárt lecserélni az nagyon-nagyon kockázatos, mert ha nem jön az eredmény, akkor ezt könnyen ellenedre olvashatják. Viszont jött az eredmény, ráadásul ha már említettem Munoz nevét, pont ő szerezte ezt a bizonyos győttes gólt, pont a jobb hátvéd pozíciójából, mert az ötvédő kellőképpen figyelt a három kolumbiai támadóra, a középpásoknak a belső középpásokra, és ilyenkor, hogy lenni szokott a szélsővédő az, aki gólhelyzetbe tudott kerülni, és a harmadik gólhelyzetét már kihasználta. A mérkős hátralévő részében pedig Kongó többnyire átlövésekkel vagy pontrugásokkal próbálkozott, de Kolumbia megőrizte érintetlenül a hálóját, úgyhogy én úgy gondolom, a mérkőzés teljességét figyelembe véve megérdemelten nyert ezzel az apró 1-0-ás különbséggel.
És Kolumbia számára így az első hely lesz a tét a csoportkör utolsó fordulójában a portugálok ellen, és ez már egy döntetlen is elég. A szövetségkapitány Nestor Lorenzo szerint érdekes meccset játszhatnak majd a portugálokkal.
Portugália bizonyos szempontból hasonlít ránk, szeret kezdeményezni és labdát birtokolni. Más csapat, mint azok, amelyekkel eddig találkoztunk. Még meglátjuk, hogy állunk majd hozzá a mérkőzéshez, hogy pontosan milyen taktikát választunk, de olyan meccs lesz, amin mindkét csapat igyekszik majd szórakoztatóan játszani.
Az L csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bosztoni találkozó 0-0-al zárult, ezzel a döntetlen minnel mindkét csapat 4 ponttal áll és közel került a továbbjutáshoz. Anglia sorozatban a negyedik nagy tornán játszott döntetlent második csoport mérkőzésén, ez is szóba került a Jude Bellinghammel készült meccs utáni interjúban. A Real Madrid játékosa 50. alkalommal játszott tegnap az angol válogatottban, és őt választották a meccs legjobbjának is.
Szerintem nem én érdemeltem meg ezt a díjat, hanem valamelyik gánai játékos, mert kiválóan védekeztek, de persze hálás vagyok érte. Több helyzetünk is volt, de a gól nem jött össze. Ez az angol válogatott tipikus második meccse volt. Az elsőt megnyertük, most meg megint döntetlent játszottunk. A gánaiak láthatóan az egy pontért jöttek, amivel tovább juthatnak. Ezt megvalósították, remek munkát végeztek.
Az L csoport másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban, így életben tartotta továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem jutott tovább a négyesből. Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát nemzeti együttesben. Zlatko Dalic, a horvátok szövetségkapitánya, természetesen az aranylabdás legendáról is szót ejtett meccs utáni nyilatkozatában.
Örülünk a győzelemnek, amit még különlegesebbé tesz, hogy Luka 200. meccsén értük el. Rendkívüli, amit véghez vitt. 40 évesen még mindig 80 percet játszott. Ő a válogatottunk vezére. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt van velünk, és a sok támogatás, amit még az ellenfél szurkolóitól is megkap, mutatja, mennyire fantasztikus játékosról van szó. Nem csak a horvát labdarúgás, hanem a világ egyik legjobbjaként fog bevonulni a történelembe.
A világbajnokságon pedig ma megkezdődik a csoportkör utolsó harmadik fordulója. A mérkőzéseket minden csoportban egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada, illetve Bosznia-Hercegovina és Katar találkozik egymással. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport zárófordulójának két mérkőzése, a Csehország Mexikó és a Dél-Afrika Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik majd. A társházigazda Kanada tehát Svájccal csap majd össze, mindkét csapatnak 4 pontja van, Kanadának viszont 1 pont is elég lenne a csoport elsőséghez, ettől függetlenül győzelemre játszanak majd, ezt ígérte a szövetségi kapitány Jesse Marsh.
Azt hiszem, mi edzők és játékosok mind voltunk már olyan helyzetben, amikor elég volt egy döntetlen. De úgy érzem, a legrosszabb út ahhoz, hogy ezt elérd az, ha döntetlenre játszol. Szerintem úgy kell kimenned a pályára, hogy győzni akarsz, aztán majd cserékkel vagy taktikai változtatásokkal megpróbálod úgy alakítani a meccset, hogy a végén jól gyerek ki belőle. A mentalitásunk és a tervünk tehát a győzelem megszerzésére összpontosul.
Továbbra is labdarúgás. Túl bő a Ferencváros kerete, ezért várhatóan lesznek még távozók a nyáron. Erről beszélt az M1-nek adott interjújában az új vezetőedző Borbé Balázs. Az FTC tegnap utazott el egy 10 napos ausztriai edzőtáborba. Borbé Balázzsal az elutazás előtt Andrássy Gyula beszélgetett.
Tudtam, hogy mit és hogy akarunk csinálni, nyilván túl vagyunk a felkészülés, nyári felkészülésnek az első szakaszán, főleg a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, amit ugye lezártunk egy barátságos mérkőzésre. Hál' Istennek mindenki túlélte, nem történt semmilyen sérülés az első 2 hét után, úgyhogy ez nagyon pozitív dolog. Megkezdik az edzőtábort, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a felkészülésnek a második szakaszát, amiben sokkal több taktikai elemet fogunk majd gyakorolni. Az egyik célom az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, vagy alakítsunk ki, ahova szívesen járnak a játékosok. És szívesen is jól érzik magukat, és tényleg nem akarnak innen hazamenni, hanem tényleg jól érzik itt magukat. Ha ilyen a visszajelzés, akkor ez úgy néz ki, hogy jól alakul, de nyilván van hova még fejlődni, meg van még mit csiszolni ezen a dolgon is.
Vannak érkező távozók, hosszabbítók, már többet is bejelentett a Ferencváros hivatalosan is. Mekkora átalakulása a számol, és ami talán engem jobban érdekelne, hogy tekintve a Hajnal Tamással ápolt jó viszony által, a sportigazgatóra mennyiben egyeztet a keret átalakításban, mekkora szabad kezet kap ebben?
Hát ez abszolút közös döntések, mindent megbeszélünk. Én úgy gondolom, hogy főleg ez a nyári átigazolási időszak, ez általában intenzív. Én úgy gondolom, hogy egyelőre még mindig sokan vagyunk, úgyhogy redukálni fog kelleni majd a keretet. Nem mondom, hogy ahogy említettem, mindent egyezteszünk, mindenről beszélünk, és általában ezek közös döntések.
Nemzeti Sportkrónika.
A továbbjutás és a 2029-es Európa-bajnokság selejtezője a cél a magyar férfi kosárlabda válogatott számára a júliusi 2 világbajnoki selejtező előtt. A csoport 3. helyen álló magyar csapat jövő pénteken Finnországban lép pályára, majd 3 nappal később Székesfehérváron a sereghajtó Belgium ellen zárja az első csoportkört. Somogyi Ádám a magyar csapat irányítója így várja a 2 VB selejtezőt.
Borzasztóan motivált itt minden játékos, és éhesek vagyunk. Nyilván az is hozzátartozik a képlethez, hogy az Európa-bajnokságon 4. helyezett finn válogatott, de most még csatlakozik egy All-NBA All-Star játékos Lauri Markkanen személyében, ami tényleg egy olyan csodával határos cselekedetté tenni a Helsinki-ben lévő győzelmet, hogy nagyon nehéz lesz, és nagyon nagy dolog lenne, ugyanakkor ez lesz a célunk, ezzel a célra megyünk, illetve a belgák ellen is majd egy nagyon kemény mérkőzésre számíthatunk, de az a célunk, hogy közönséget ki tudjuk szolgálni, és meg tudjuk nyerni a meccset. Viszont nyilván ehhez egy nagyon rögös út és kemény felkészülés fog vezetni.
A BL győztes Burján Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVC pólósát, Tátrai Dávidot, mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 24-én. A Duna hazai szakaszán Budapestig enyhén változó vízállásokat mérnek, alatta apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 21,5, Budapestnél 24,1, Mohácsnál 25,2 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dunaremete 100 cm, 18%, Medve 113, 12%, Nagybajcs 80, 14%, Gönyű 41, 14%, Komárom 88, 12%, Esztergom 65, 10%, Nagymaros 13, 10%, Budapest 118, 10%, Dunaújváros mínusz 12, 8%, Dunaföldvár mínusz 128, 8%, Paks mínusz 2, 10%, Dombori 37, 12%, Baja 136, 11%, Mohács 156, 11%. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 37 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló. 1735,2 és 1733,3 között 23 deciméter. Szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló, 1667,8 és 1666,4 között 22, 80, 1400. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló, 1616,7 és 1616,3 között 19, 110, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló, 1521,8 és 1520,8 között hajóútszűkület, szélessége 130 méter, hosszúsága 1600 méter. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 76-40, átlag vízmélysége 324, hőfok a Siófoknál 26,1. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 52-0, hőfoka 25,2.
Műsorajánlat. Nagyok.
Bohó fiatalból rangos professzor lett, kemény sváb neveltetése kamaszként teher volt, ma pedig már büszkeséget jelent számára. Tudományos karrierjében mindent elért, elismert oktató, kutató, itthon és külföldön is. Vendégem Keményfi Róbert etnográfus, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, akinek munkásságát idén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Várja önöket a beszélgető társ Gyarmati Péter.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
A Rádiószínház műsorán ezen a héten a Krimiké a főszerep.
Megtetszett végre jönni, Titmás úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
Mindez azért, mert Hoggárti néném megajándékozott egy gyémántat.
Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
Na üljön le.
Igen.
Mondjon el mindent.
Szerintem ez a nő a gyilkos.
Klasszikus detektív regények rádió változata. Péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Az MRME új évada elhozza